Álosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András atya Özséb című könyvét olvasom föl. Első lekció. A várispán Péter mester egyetlen fia, Özséb 10 éves koráig nem látott mást a világból, csak Esztergomot. Számára ez volt a világ közepe. A magyar világé mindenképpen, hiszen ez volt Magyarország fővárosa, a király és az udvar lakhelye. Sok ezer ember dolgozott azon, hogy ez a város erős és gazdag legyen. Péter mester is ennek szentelte életét, hol a várfalak erősítését ellenőrizte, hol a katonák szálláshelyét, vagy éppen a várfalhoz ragasztott jobbágyviskók állapotát. Felelősségteljes állás volt ez. Anna asszony igyekezett is levenni minden otthoni terhet a férje válláról, és a maga szerény képessége szerint nevelni és oktatni azt a csöndes gyermeket, aki mellé hiába vártak többet, Isten ezt az egyet adta. Pedig legalább még egy gyermeket, egy leánkát szerettek volna, akit lehet babusgatni, kényeztetni, aki nem olyan magába húzódó, koraérett kis bölcs, mint Özséb, akit az ések úr tanácsára kereszteltek Eusebiusnak. Ritka név, de legalább megjegyzik az emberek, mondta az érsek kedvesen, mert hogy Özséb Szent Eusebius napján született. Szent Özséb Krisztus után 371-ben augusztus 1-én hunyt el, pontosabban szólva mártír halált halt, az ariánusok kövezték halára. Vercelli üldözött, az egyházhoz mindig hű püspökét. Az ariánusokról csak pálmester mondott néhány szót az iskolában, valami Árius nevű püspök azt hirdette, Krisztus nem egy lényegű Istennel, vagyis ugyanolyan teremtmény, mint az ember, már pedig akkor, mondta pálmester, nem válthatta volna meg a világot bűneitől, vagyis hát gonosz és kártékony eretnek volt ez az Árius, miatta szakadt szét először az egyház. Ezt az egyház szakadást a kisfiú nehezen tudta elképzelni. Ő legfeljebb a ruháját szakította el, pedig nagyon vigyázott, és kerülte az olyan játékokat, amelyek szakadással fenyegettek. A várispán fia nem játszhatott a katonák és szolgák gyermekeivel, de az előkelő uraságok gyermekeivel sem, inkább a rokonságban találkozhatott hasonló korú gyermekekkel. Az iskolában viszont játékról szó sem lehetett. Pálmester kemény pálcája még akkor is lesújtott, ha észrevette, hogy valamelyik diák szeme az ablak felé kalandozik. Esztergom a király városa volt. Itt született Szent István, itt is keresztelték meg, ide hívta össze híveit a lázadó koppány ellenében, itt koronázták királyá éppen az 1000. esztendőben, Krisztus urunk születése után. Esztergom volt a prímás székhelye, itt emelték az első bazilikát, a Szent Adalbert templomot, mely azonban vagy 100 esztendeje leégett, hogy aztán még hatalmasabb bazilika épüljön helyette. Itt verték a király pénzét, melyre a Regia Civitas, a királyi város felirat került. Itt tartották a zsinatokat, itt ítélkeztek a bűnösök felett. Béla király hatalmas kőfallal védte meg a gazdag várost. Felesége, Anna királyné pedig gyönyörű fürdőt emeltetett a hévíz forrásokra, melyek mellé kórház és rendház is települt. Talán 10 000 ember is élhetett a város falain belül, s a kívülről a falakhoz ragasztott házakban, sárból tapasztott jobbágyviskókban. Külön faluban éltek a mesteremberek, a kovácsok, nyergesek, kötélverők, bognárok. Özséb szívesen bámészkodott arra felé, ha néha édesapja magával vitte a várszemlére, és kissé irigyelte is azokat a gyermekeket, akik egyetlen pendelyben vagy mezítelenül ugrándozhattak az út porában, vagy apjuk műhelye környékén. Itt valamikor római erődítmény állott, a romokból sok követ használtak fel a vár építésekor, Néhány kövön még most is ki lehet betűzni valamilyen latin nyelvű töredéket. Ezeket pálmester jutalom ellenében gyűjtötte, s már egész kőtár gyűlt össze az iskola udvari lapidáriumában. Szép időben a kisfiúnak megengedték, hogy a cselédeket elkísérje a révig, ahol hajnalban kikötöttek a halászok és az örmény terménykereskedők a friss portékával. Hajdan erre vonultak át a keresztes hadak a Szentföld felé vezető hosszú úton. Innen a várból rajzottak ki az egyházi dézsmaszedők, hogy behajtsák az érsességnek járó tizedet minden tavasszal és ősszel. A Duna partja minden évszakban gyönyörű látványt kínált, s bár Özséb sosem látott tengert, el tudta képzelni, milyen hatalmas lehet az a víztömeg, melyet egy ilyen nagy folyó táplál szüntelenül, partok közé szorítva is felségesen. Pálmester régi mappáin, a Mappa Mundi lapjain meg is mutatta a tengereket. Szinte csoda, hogy nem csordultak le a lapos földről. Bár a mester szerint a föld gömbölyű, akár a nap és a hold, mert a gömb a legtökéletesebb mértani test, és a teremtő nem alkothatott más, csak tökéletes formát. De arra, hogy akkor mi lehet a gömb túlsó oldalán, pálmester sem tudott magyarázatot adni, mert a mappák az ismert világ határain túl csak szörnyeket ábrázoltak, s ha véletlenül mégis éltek emberek a föld túlsó felén, azoknak fejjel lefelé kellett volna élniük, ami igencsak fárasztó dolog lehetett. Özséb a világról annyit tudott még, hogy a magyar király, II. András, és van még egy nagy király, IV. Ottó, akit nemrég koronázott német császárrá Ince pápa. Pálmester megmutatta a mappán Angliát is, ahol most a vitéz Richard király helyett az öccse, föld nélküli János uralkodik, akit a pápa kiátkozott. Özséb nem pontosan értette, hogy ez mit jelent, de nem merte megkérdezni a szigorú tanítótól. Azt is hallotta, hogy a franciák földjéről 30 000 gyermek indult el, hogy visszafoglalja a Szentföldet, mert a gonosz szaracénok minden bizonnyal nem mernek kezet emelni ártatlan gyermekekre. Majd valamikor András király is elindul, hogy hadjáratot vezessen a pogányok ellen Krisztus szülőhelyének visszafoglalásáért. A mester megmutatta a kínai birodalmat is, melyet nagy fallal vettek körül, de egy bizonyos Dzsingisz tatár kánnak sikerült áttörnie a falat. Ez volt az első eset, amikor Özséb a tatárokról hallott bármit is. Bár a várispán, Péter és Anna asszony is mélyen hívő, templomjáró keresztény volt, az idős szülők nem tudtak kellő alázattal örvendezni, hogy egyetlen gyermekük egyre nagyobb hajlandóságot és tehetséget mutatott a papi hivatásra. Hiába próbálta Özsébet apja rávenni, hogy az apródokkal együtt tanulja a kardforgatást, Özséb hamar otthagyta társait, bár a lovaglásban kitűnt, s ahogyan felcseperedett, egyre nagyobb utakat tett meg lóháton, Esztergom környékén. Miután azonban egyre jobban kitűnt a káptalani iskolában, már senki sem vitatta, hogy pap lesz belőle. A teológiát már Jakab kanonok úrtól tanulta, és szülei még megérhették, hogy szeretett gyermeküket maga Róbert érsek szenteli pappá a bazilikában. Az oroszlánok hátán nyugvó márvány oszlopok ékes kapuján át sok száz hívő csodálta meg a bevonuló papságot, legelől a kispapokkal, a papokkal, a kanonokokkal, majd legvégül a prímást teljes ornátusban, aranyos pásztorbottal. A papok énekeltek, és Özséb tudta, ez élete legszebb napja, hiszen most arra az útra léphet, melyre Isten hívta. 2. lekció. Néhány év múlva Özsébet beiktatták a kanonokok sorába, és már maga is oktathatta a káptalani növendékeket, bár mindössze néhány év választotta el tőlük. Az esztergomi főkáptalanban szigorú kolostori rend volt, Szent Ágoston regulája szerint, mindössze annyi különbséggel, hogy a papok elhagyhatták a káptalan területét, hogy hivatásukat elláthassák a városban és környékén. A szigorú napirend folytán szinte egyformán peregtek a napok. Özséb a kevés szabadidejét a könyvtárban töltötte, vagy Lucius atya a könyvtáros engedélyével egy-egy könyvet szobájába is vitt, hogy Mécses mellett tanulmányozza a drága kódexeket. Özséb minden hajnalban 5 órakor misézett a bazilika egyik mellékoltáránál, mely a szűzanyát ábrázolta. Ekkoriban még a papság körében sem volt gyakori a mindennapi misézés, Ráadásul ilyen korai órában még a hívek sem látogatták a templomot. Talán éppen ez a szent és meghitt egyedüllét az Úrral volt az, ami Özsébet erre késztette, és ezt a szokását még akkor sem hagyta el, amikor, különösen télvíz idején, néha betegeskedett, hiszen csak a refektóriumot fűtötték be, a szobájukban pedig legfeljebb az öregek kaptak kis, faszenes kályhát, melynek nagyobb volt a füstje, mint a melege. Mivel szülei meghaltak és rokona nem maradt Esztergomban, Özséb számára a családot paptársai és tanítványai jelentették. Gyakran böjtölt és vírasztott, hogy elkerülje a test kísértéseit, és szívesen dolgozott a konyhakertben. Télvíz idején pedig az erre beosztott növendékekkel együtt takarította a havat a káptalan körül, néha még a hógolyózás gyermeki szenvedélyének is hódolt. Az pedig különös örömmel töltötte el, ha karácsonykor a káptalan lovas szárnyán kapaszkodva osztogathatta a szegényeknek a frissen sült cipókat és a közelben élő szerzetesek által készített meleg ételt. A szüleitől rámaradt, nem túl jelentős vagyont is szétosztotta a rászorulóknak az érsek engedelmeivel, mindössze édesapja latin nyelvű szentírását tartotta meg, melyben még nagyapja jegyezte be fia Péter mester születését, majd házasság kötésének napját. Egyik tanítványa, József az Alföldről, jobbágy sorból származó fiú, nagy tudásvágya, különösen éles eszem miatt került Esztergomba, miután a kalocsai érsekségen már nem tudtak vele mit kezdeni, hiszen képességeivel túlszárnyalta tanárait. József félig árva volt, édesatja egy tűzészben halt meg, miközben menteni próbálta a földes úrlovait. A kerekfejű, lassú beszédű fiú olyan szeretettel és bizalommal csüngött Özsében, hogy barátság fejlődött közöttük. József szívesen beszélt a kis faluról, ahol édesanyjával élt, és ahonnan időről időre érkeztek küldemények, főleg Szalonna és Lekvár alakjában. A kolocsai érsekség örökös vetélkedésben állott az esztergomival, szerintük a maga az Asztriknak nevezett első esztergomi érsek is valójában kalocsai érsek volt, és ezen az alapon is vitatták Esztergomnak azt a jogát, hogy az érsekek között az első koronázza meg a magyar királyt. A pápák is nehezen tettek igazságot az ügyben. Különösen zavarta őket, hogy András király a sógorát, Bertold, merániai herceget akarta kalocsai érseknek, bár erre az ifjút sem kora, sem tudása nem tette méltóvá. A király, pontosabban Gertrúd királyné erőszakossága miatt azonban Bertold felmentést kapott. Bár magát a pápát is felbosszantotta, amikor Bertold az itáliai Avicennába utazott, hogy a kispapok között tanuljon némi tudományt. Magyar főpapként. A sürgősen hazaküldött Bertoldot a király még bánná és vajdává is kinevezte. Kalocsa akkor szabadult meg tőle, amikor Aquileia pátriárkája lett, és végleg elhagyta Magyarországot. József a németekről nem sok jót tudott mondani, akik Bertold idején ellepték Kalocsát, de az új érseket, Ugrint igen dicsérte. A csák nemzetségbeli Ugrin, a királyi kancellária vezetője volt, ő is csatlakozott András király keresztes hadjáratához. Honorius pápa személyesen szentelte püspökké, de hiába kapott bíztatást a pápától újabb keresztes had elindítására, nem tudta összeszedni a hadjárathoz a megfelelő pénzt és főleg az embereket, akik elcsüggettek András király sikertelen vállalkozása miatt. András király egyre népszerűtlenebb lett, mind a papság, mind a nemesség körében, mérhetetlen költekezése miatt egyre újabb adókat vetett ki, egész vármegyéket zálogosított el, s a behívott német lovagok is csak a magyar jobbágyok javait prédálták, nem pedig a délvidéki eretnekséget pusztították. A Halicsért folyó háború is sok pénzt emésztett fel, és fellélegzett az ország, amikor a király búlában egyezett meg a nemesség jogainak tiszteletben tartásáról. Még nagyobb volt az öröm, amikor átadta az ország kormányzását fiának Bélának, ő maga pedig a nagy király címet vette fel. Még 5 esztendeig uralkodott II. András, és 1235-ben hunyt el. Nehéz örökséget hagyott fiára, de élete utolsó esztendeiben még adott az Úristen örömet is az öreg királynak, Erzsébet leányát Gergely pápa beírta a szentek közé, Jolánta nevű leányát pedig az aragóniai királyhoz adta feleségül. Gazdag országnak szegény királya volt, kincstárát nem bővítette, hanem üresítette, írták róla a krónikák. Kedves testvérek, Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András írását olvastam fel. Özséb. Boldog Özsébnek az életrajzát hallották és fogják hallani az elkövetkezendő műsorokban, amelyek a Pálosent történetével és lelkiségével foglalkozik. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond, Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!